Szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket. Ennek a sorozatnak az utolsó alkalma lesz ez. Úgy látszik, hogy el is fogyott az erőnk, mert sokan már nem tudtak eljönni, annyira megterhelő volt, amit előtte lehetett itt hallani. Na meg hát rossz idő van, és nyilván nagyon sok oka lehet ennek. Hanem szeretném mondani, hogy reménység szerint folytatás következik a következő esztendőben. Amit most itt kivetítve látunk, az még nem a Rádai utcai sorozat. A múlt évben először az evangéliumi szövetség, más néven Allianz, semmi köze az Allianz biztosítóhoz, az Allianz kezdeményezésére Magyarországon is megszervezték a házasság hetét. Ennek a múltja kb. 10 évre nyúlik vissza. Angliában hozták létre ezt először, azután néhány más országban is, tavaly már Svájcban, talán Csehországban, nem tudom pontosan hol még volt ilyen. Szeretnénk nálunk is ezt minden évben megszervezni. Ennek a célja az, hogy fölhívja a figyelmet arra, hogy az elkötelezett párkapcsolat, vagy más szóval a házasság érték. Ugye a korszellem ennek ellene megy, nem ezt vallják nagyon sokan meg se kötik a házasságot. És hát a program ennek a hétnek elég különböző. Tavaly egy kedves házaspár vállalt azt, hogy kvázi arca lesz ennek a hétnek. Ismert művész Levente Péter és a felesége Döbrentei Ildikó, ő meseíró, vállalták ezt a szerepet. Egyébként vegyes házasság, annyiban, hogy Levente Péter evangélikus, a Döbrentei Ildikó pedig római katolikus. A 2009-es hétnek is van egy házaspár arca, Csókai András, agysebész és a felesége, szégyellem, de most a feleség nevét elfelejtettem, pedig nagyon érdekes neve van, nem mindennapi, római katolikusok egyébként, de nem ez a lényeges benne. Példa lehet az ő életük sokak számára. Tudnélik, Csókai András elmondta azt egy sajtótájékoztatón nem olyan régen, hogy ő igen, elhagyta a feleségét. Azután megtért. Szó szerint így mondta, és tudja, hogy Isten mit akar az életében. És neki, mármint Istennek ez nem tetszik, és újra együtt vannak. Nagyon szépen mondták el ezt, sokkal szebben, mint ahogy én most ezt érzékeltetni tudom. Na most a programban tavaly is volt olyan, hogy a házassági fogadalom megerősítése, tavaly a Deák téri evangélikus templomban történt ez, az idén nem tudom, hol kerül erre sor. Kérni szoktuk az egyházközségeket, gyülekezeteket, hogy ahol csak tehetik, ezen a héten, tehát február 8-ától 14-éig, itt 9-től 12-ig látunk egy dátumot, de a házasság hete 8-ától 14-éig tart, vagy előtte, vagy utána a vasárnapi istentiszteleten a prédikáció a házasságról szóljon. Ez a múlt évben több gyülekezetben már így történt. Történelmi egyházak támogatják ezt a hetet. Na most lesz egy olyan program, amelyben én is érdekelt vagyok, ezt lehet itt olvasni, az Ökumenikus Tanács épületében. Ez az épület a Petőfi híd, budai hídfője közelében van, a Műegyetem épületei közelében. Ott van egy érdekes templom, római katolikus templom, magyar szentek temploma, annak közvetlen szomszédságában a magyarországi egyházak ökumenikus tanácsának az épülete. Hát ott lesz ez az előadás sorozat, ahogy olvasni lehet. Ugye a cím az, hogy a társkapcsolatok anomáliái. Anomália fejlődési rendellenesség, vagy torzfejlődés, sokféleképpen vissza lehet ezt adni magyarul. Ilyen témák lesznek, mint a szingli jelenség, az úgynevezett élettársi kapcsolat, vagy másképpen a majdnem házasság. Ezzel kapcsolatban mondtam már, hogy akinek majdnem sikerült a vizsgája, az megbukott. Tehát így fogjuk fel a majdnem házasságot. Az azonos neműek idézőjelbetett házassága és a válás, mert ezekről a kérdésekről lesz ez a sorozat. Érdemes megjegyezni, erre lehet számítani. Na most többen kérdezték, hogy mi lesz itt a Rádai Kollégiumban. Ma beszéltem a kollégium egy jeles képviselőjével. Reménység szerint lesz sorozat, mégpedig február 16-ától kezdődően, de a pontos program még nem alakult ki. Talán a címe az lesz, amit olvasható, értékmentés, értékre találás. Azért annyit megsugok, hogy akit érdekel a szerelem és a szex, annak érdemes eljönni. Nem tudom, hogy érdekel-e itt valakit. Ez a két téma. Tudnék az érték válságot ezzel kapcsolatban vizsgáljuk, és hát remélem rátalálunk az igazi értékekre. A Biblia nagyon sokat beszél az értékekről. Amikor ezt a szót használja, hogy a szív, akkor az értékrendünk centrumáról van szó, ahol a szívetek, ott lesz a ti kincsetek. Kincs, érték. Ugye üveggyöngyeink, gondolom érthető a cím, és ezzel ellentétben az igaz gyöngy. Ismerjük ezt a szép bibliai jelképet, az igaz gyöngy jelképét. Ugye a kereskedő, mikor rátalált erre az igaz gyönyre, Jézus példázata szerint mindenét eladta, hogy ezt megvehesse. Hát az egyházi sajtó tessék figyelni, remélem, hogy a részletes program megszületik. A Biblia és Család című világlapban lehet, hogy szintén közreadjuk, de a jövő héten, azaz ezen a héten el kell annak készülnie, úgyhogy nem biztos. Van egy honlapja a bibliai házassági szolgálatnak, arra majdnem biztos, hogy idejében rákerül a pontos program. A honlap címe nagyon egyszerű, BHS, bibliai házassággondozó szolgálat, tehát www.bhs.hu. Hát ha a bibliai családban nem lesz, ott reménység szerint olvasható lesz a pontos program. Még egyet kattintunk, és akkor itt látjuk a kedvenc énekünket. Imádságképpen énekeljük el ma is.
Imádkozzatok és húzzunk életet, bűnös voltunk ért Uramon elesve, tiszta szívet és szent lelket adj nékünk. Hallgass meg, mi a nevében, és megtaláltunk.
érkezett két kérdés is, noha a doboz üres volt múltkor. Úgy látszik, szokássá válik az, hogy e-mailen küld valaki kérdést, ezt is lehet. Ha valaki lekési a dobozt, akkor még e-mailen megérkezik. Mi a tapasztalata, kérdezi valaki, egy kedves résztvevőnk. Fiatal férfiak és náluk idősebb hölgyek kapcsolatáról, házasságáról. A személyes tapasztalatom nincs, mert az én feleségem nálam fiatalabb. Működhet normálisan egy ilyen kapcsolat? Vagy a nagyobb korkülönbség, mondjuk 28 éves férfi és 33 éves nő, annyi problémát okoz, hogy egy ilyen kapcsolat inkább kerülendő? Én azt gondolom, hogy attól, hogy jó lesz-e egy házasság, hogy az nagyon sok mindentől függ, ideális természetesen, az az ideális, hogyha a férfi idősebb valamivel, mint az asszony, de ez nem törvény. Nagyon sok olyan példával találkozunk gyakorlatilag az életben, ahol ez nem így van, vagy alig van korkülönbség, nem tudom hány év lehetett a korkülönbség Ádám és Éva között, olyan nagy nem lehetett. Biztos, hogy Ádám volt az idősebb, legalább egy nappal. De hát minden esetre ez a korkülönbség nem okozott problémát. Arra kell számítani, hogyha a házastársad idősebb, mint te, akkor annyival hamarabb meg fog öregedni. Na most ezzel számolni kell. De utána öregszel, úgyhogy ne félj semmit. Ugyanakkor semmi gond nincs, mert olyan tényezők is beléphetnek, akár egészségügyiek, váratlanok, amikre nem számítunk, és akkor az okoz inkább gondot, mint ez. Talán emlegettem már Kodály Zoltán házasságait. Én nem ismertem őt személyesen. De néhányszor tanúi voltunk annak, amint a Zenakadémiáról hazament. Első felesége 20 évvel volt idősebb nála, és olyan kedvesen karolta, segítette a feleségét. Érezni lehetett még távolról is, hogy nagyon jó bensőséges kapcsolat van köztük. Hát őt személyesen nem ismertem, de tanultam egy néninél pszichológiát a lakásán. Ez a 60-as években történt. Egyetemi tanár volt, aztán ideológiai okokból eltávolították. Hát ő személyes jó barátja volt Bartók Bélának. És egyszer megkérdeztük, hogy hogy lehet, hogy Kodály egy nála idősebb nőt vett feleségül. Anni néni elmondta, hogy egy szalonja volt ennek a hölgynek, ahová művészek jártak, és Bartóknak egy kis megjegyzése volt, azt mondta, egy kicsit minnyájan megvoltunk perzselve. Azt hiszem, értjük, hogy mit akar ezzel mondani. Hát egy olyan kisugárzó egyéniség lehetett fiatal korában ez a hölgy, hogy Kodályra is hatással volt, és hát aztán Kodály feleségül vette őt. Na most az, hogy 5 évvel idősebb, hát azt hiszem, hogy önmagában ettől jó lett a házasság. Ha mégsem lesz jó, akkor nem ez lesz az oka. De hát azt nem vállalom, hogyha az illető, aki most feltételezem 28 éves, mert vagy róla van szó, vagy egy közeli ismerőséről, hogy akkor az ne mondja nekem, hogy hát ugye, az ön tanácsára én feleségül vettem, és mi lett belőle. Érkezett egy másik kérdés, és ez sokkal súlyosabb. és bevallom, nagy zavarban vagyok a válasszal kapcsolatban. Anya és fia. Sajnos már elviselhetetlenné vált. Egy 26 éves fiúról és egy nyugdíjas anyáról van szó. Egy lakásban élnek öten. A másik két gyermek és az édesapa, meg hát az édesanyja. Tehát elviselhetetlen a nagyobbik fiúval az anya kapcsolata. Durva, trágár, követelőző, papírt nem tűrő, szavakat használ, köpköd. Meddig kell eltűrnie az anyának mindezeket, meg még mást is, amit nem illő ideírni. Egyébként a fiú dolgozik, könyvelői állásban, egy cégnél. Elég drága volt a tanítatása, ezt is odaírja az zárójelbe. Az anyát az apa sem védi meg. Sajnos ez a kapcsolat sem ideális. Meddig tűrjek? Vagy el kell mennem az otthonomból? Mert már csak erre tudok gondolni. Azt gondolom, hogy tragikus helyzet, mert az embernek az első gondolata az, hogy védje meg az apa a feleségét, de írja, hogy nem védi meg. Hát nyilván ennek a rossz kapcsolatnak a gyökere az messzire nyúlik. Oda is írta a kérdező, tudom, hogy én rontottam el a nevelését, de most már mit tegyek? Igen, ami volt, azt nem lehet helyrehozni. Semmi esetre sem neki kell elmenni a lakásból. Hogyha nem védik meg a többiek, a másik két gyerek meg az apa, talán vannak a közeli barátok, rokonok, ismerősök között olyanok, akik tudnak segíteni. Azt gondolom, hogy ezt nem kell tűrni, nem is szabad tűrni. Persze ez egy oldalú, nyilván meg kellene hallgatni a fiút is, meg kellene hallgatni az apát is, hogy reális legyen a kép, de akár milyen rosszul nevelte ez az anya ezt a fiút, vagy akármilyen lehetetlen idézőjelben teszem esetleg most a viselkedése, akkor sem engedhető meg. Isten törvényével megy ez szembe egyenesen. Hiszen a 10 parancsolatban ezt olvassuk, hogy tiszteld apádat és anyádat. Tehát, hogyha ezt folytatja, egyenesen szembe megy Isten törvényével. Nem hagyja az Úr büntetés nélkül azt az embert, aki nyíltan szembe megy az ő törvényével. Gondolom, hogy ennek az anyának nem az a célja, hogy Isten megbüntesse ezt a fiút, hanem az, hogy őt védje meg. Hát imádkozni szabad érte másnak is. Ma is lesz vers, de én fogom felolvasni. Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levelének a 13. fejezete. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc, vagy pengő cimbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalálra szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamiságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik, de legyen bár profétálás, el fog töröltetni, legyen nyelveken való szólás, meg fog szűnni. Legyen ismeret, el fog töröltetni, mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a profétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek. Úgy éreztem, mint gyermek. Úgy gondolkodtam, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat, mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre, most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három. Ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. Gondolom, mindenki jól ismeri ezt a szöveget, a szeretet himnusza így emlegetik, és azt szokták mondani rá, hogy nagyon szép. Ki az, akinek az életében ez megvalósult? Most szépen sorra lehetne venni néhány tételét ennek. Hogy így van ez az életemben. Szeretet nem gerjed haragra. Nem indulatoskodik, nem üvöltözik. Ugye ez volt az egyik. Mi volt itt még? Türelmes, jóságos, nem irigykedik. Pénzt, egészséget és sikert másoknak, Uram, többet adtál. Nagy költőnk írja, Tóth Árpád. De én nem kezdek érte mégse pert, és nem mondom, hogy adósom maradtál. Hát akkor miért mondja, ha nem mondja? Nem viselkedik bántóan. Nem keresi a maga hasznát. Nem rója fel a gonoszt. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél. Soha el nem múlik. Van ilyen? Elárulom, hogy ebben a himnuszban a szerző Pál apostol, ez valóban egy költemény, Pál apostol az agapé szót használja, tehát a görög eredetiben ezt a szót találjuk. Amikor valaki kijelenti azt, hogy ő szereti ezt vagy azt az ételt, akkor az ókori görögök nem az agapé szót használták. Ez egy speciális kifejezés. Az agapé az Isten szeretetéről szól. Igen, Isten szeretetére érvényes, hogy mindent eltűr. Isten szeretetére érvényes, hogy soha el nem múlik. Néhány bibliai helyen, az Új Szövetségben ezt a szót találjuk. Az Isten agapé, írja János apostol első levelében. A János 3.16-ban az agapaó ige: úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vessze, hanem örök élete legyen. Ez az Isten szeretete. Az Úr Jézus feltámadása után találkozik néhány tanítványával. Így történt az, hogy a Genezárati tó partján, ahol már többször együtt voltak, Péter életében szinte szó szerint megismétlődik az, ami az elhívásakor történt, a csodálatos halfogás. Miután fölismerte Jézust. De ezzel nem ér véget a történet, kezdenek beszélgetni. Jézus megkérdi Pétert: Simon, Jóna fia. Jóna ugyanaz, mint Jónás egyébként. Szeretsz engem? Azt mondják azok, akik olvassák a görög eredetiben is az új szövetséget, hogy itt Jézus az agapaó igét használja. Péter válaszol: igen, Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged, de itt Péter nem az agapé igét használja, hanem a fileót. Aztán ez megismétlődik még egyszer, végül harmadszor már Jézus is fileóval kérdez: szeretsz engem? Uram, te mindent tudsz, mondja Péter, tudod, hogy én szeretlek téged. Hatalmas üzenete van ennek. Az Úr Jézus tudja, hogy tőlem maximálisan a filia telik. De Péter válaszában neki ez elég. Péter korábban azt hitte, hogy neki jobban megy a hívő élet. Hiszen fogadkozott: ha bárki elhagy, én nem. De aztán tudjuk, hogy mi történt. Háromszor megtagadta, hogy Jézus háromszor kérdezi. És Jézusnak ez a válasz, ez a fileó válasz elég arra, hogy azt mondja Péternek, hogy legeltesd az én bárányaimat. Ha én tudom őszintén mondani az Úrnak, hogy Uram, én szeretlek, vagy ahogy egy szép halleluja énekben van: ó, hadd szeresselek hűn s igazán, én így esdekelek későn, korán. Istenhez szóló imádság ez az ének. Akkor az Úr azt mondja, hogy szolgálatot bízok rád. Akkor megengedem, hogy szolgálatomba állj. Az a legnagyobb kitüntetés egy ember számára, ha az Urat szolgálhatja. Hát látjuk itt ezt az érdekes ábrát, az a cím ennek a mai előadásnak, hogy a három rétegű szeretet. Látjuk itt mind a három görög szót. Az érosz az új szövetségben nem fordul elő, de a klasszikus görög irodalomban igen. A filia az előfordul az új szövetségben is elég gyakran. És végül az agapé. Nézzük meg, hogy melyik kifejezés mit jelent pontosabban. Hát kezdjük talán az érosszal. Azt láttuk az előbb középen. Érosz görög mitológiai alak, a szerelem istene. Szobrot is készítettek róla, itt láthatunk egy ilyen szobrot, kezében az éj lövöldözi a nyilait, kit talál el, jaj annak, akit eltalál, megsebzi. Nem csoda, hogy Balassi aztán örül, amikor a versenynek az a címe: kiben örül, hogy megszabadult a szerelemtől. Nagyon kínos lehetett, hát a viszonzatlan. Mi jellemző az érosz szeretetre? Jellemezhetjük úgy, hogy ez a kívánság szeretet. Mindenféle testi vágyal kapcsolatban, tágabb értelemben az érosz. Nyilvánvaló, hogy a szex ide tartozik. testi élvezet, mindenféle testi érintés azzal a személlyel, akit szeretünk. De nem csak erről van szó. Ha ízlik az ebéd, tágabb értelemben az is erotikus élmény. Ha jól esik megsimogatni a kis cica fejét, vagy a hátát, tágabb értelemben az is egy kellemes látvány, az is tágabb értelemben testi élvezetet jelent, tágabb értelemben erotikus élmény. Nos hát a szerelmesekre ez jellemző. Ez magától értetődő. Tehát nehogy úgy vegyük ezeket a szeretet fogalmakat, hogy az agapé, az a csúcs és a többi, a másik kettő az nem számít. De számít, nagyon sokat számít az életünkben. Isten teremtett minket úgy, hogy testi vágy legyen bennünk. Milyen nagy baj, amikor valakinek nincs étvágya, nem? Az nagy baj. Nem csak azért, mert akkor elesik egy élvezettől, az evés élvezetétől, hanem azért is, mert leromlik a szervezete. Tehát Isten teremtett minket így. Mert kellemes az érosz. C.S. Lewis írja az egyik könyvében, a szeretet négy arca, ez ennek a könyvnek a címe, hogy a szerelmesekre az jellemző, hogy egymásra néznek. Ezek éppen gyalogolnak be a tengerbe vagy a tóra, de ott is megállnak közben. Egymásra néznek. Annyira nézik egymást, hogy mást észre se vesznek. De ha pszichológiailag akarjuk jellemezni a szerelmet csúcsállapotban, akkor azt mondhatjuk, hogy ez tudatbeszűkülés. Vagy csőlátás. Semmi más nem vesz észre. Aztán vannak józan pillanatok is, de semmiképp sem józan állapot. Ugyanakkor azt gondolom, hogy szegényebb az az ember, aki nem élt át életében ilyesmit. Na most azt kell tudni még az éroszról, hogy parancsa nem megy. Nekem hiába parancsolná meg valaki, hogy szeressem a tarhonyát. Megeszem, ha nincs más. Vagy a lebbencslevest. Sokan rajonganak érte, ki nem állhatom. De hiába parancsolják, nem megy. Mások meg parancs nélkül szeretik. És a Biblia parancsba adja a szeretetet? Igen, parancsba adja a szeretetet, szeressétek egymást. De ott nem az érosz szó szerepel. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást, mondja Jézus. Sőt, az Isten iránti szeretetre is felszólít, már az Ószövetségben, Mózes 5. könyve, 6. fejezet. Halld Izrael! Az Úr a te Istened az egyetlen Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istened. Teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből. Máshol meg azt írja az Ószövetség. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Szeressen. De nem érosszal. Körülírhatjuk ezt a fogalmat, szeretlek, mert. És ezt meg tudjuk okolni. Néhány okot felsorol ez a tábla. Szeretlek, mert kedves vagy, szeretlek, mert szép vagy, szeretlek, mert jól esik veledben lenni, szeretlek, mert élvezlek, élvezem a testedet, élvezem a humorodat, élvezem az ötleteidet. Jó, egy idő után idegeimre mennek. De alapjában véve szeretlek, mert jó vagy. Annyi sok jó tulajdonságod van, amelyek nekem kellemesek és hasznosak. Ez az érosz. Mit keres itt ez a kiskacsa? Itt van egy kiskacsa. Azért tettem ide, hogy el ne felejtsem. Évekkel ezelőtt a ma már 20 vagy 21 éves legelső unokánk olyan 3 éves korában húsvétra kapott a szüleitől egy élő kis kacsát ajándékban, nagyon szerette. De mondta neki a vejem, hogy ne szorongasd már annyit, mert megdöglik. Mire ő, de én a döglöttet is szeretem. Na, ez az érosz. Hát az érosz nincs tekintettel a szeretett lény érdekeire. Ez önző szeret. Még a tarhonyát nem szeretem, de a rizses húst igen. Nem vagyok tekintettel a rizses hús érdekeire. Ez csak az én érdekeimet szolgálja. Ez nem világos, miről van szó. Ugyanakkor életünk része az érosz. Persze. Magától értetődő. A másik görög szó, ez már benne van a Bibliában, a filia, adok, kapok, szeretet, azaz szeretlek téged, mert te is szeretsz engem. Ez jellemzi a barátságokat. Hát itt van két gyerek, ezek jó barátok, lehet, hogy alig tudnak valamit egymásról, de az oviban jól összejöttek, szeretnek egyek lenni, érdeklődésük közös. C.S. Lewis azt írja a barátokról, hogy azok egy irányba néznek. Felnőtt barátok együgyért küzdenek, az előbb emlegettem Bartókot és Kodályt. Együtt gyűjtötték a népdalokat. Próbálták együtt fölemelni a magyar nép zenei kultúráját. Közös ügy motiválta őket. Ugye kezdődik az óvodában, és tart esetleg felnőtt korig. Milyen nagy dolog az, amikor az Úr Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy ti a barátaim vagytok. Ez óriási dolog. Isten mondta Ábrahámnak, hogy a barátom vagy. Barátjának nevezte Ábrahámot Isten. Hát ennél nagyobb kitüntetés nincs. Mert hogyha valaki azt gondolta volna eddig, hogy az érosz meg a filia az nem igazán értékes, azt szeretném eltéríteni ettől a gondolattól. Igenis értékes, és nagyon fontos az életünkben. Ugyanakkor a filiáról is elmondható az, hogy parancsra nem megy. A szülők néha megkísérlik a gyerekeiket utasítani, hogy kivel barátkozzanak. Nem tudom, vannak-e ilyen emlékeink gyerekkorunkból. Szokott sikerülni a szülőknek? Nem szokott sikerülni. Rokonszenvi alapon megy, szerveződik a baráti kapcsolat, működik a filia, nem parancsa. És mi az agapé? Az agapé eredeti jelentése közös vacsora. Szeretett vendégség. Ma is vannak ilyenek egyes egyházaknál, gyülekezetekben. Néha úgy nevezik, hogy szeretett vendégség, de van olyan is, hogy azt mondják, hogy összejövünk agapéra. Ez azt jelenti, hogy ők közre adják a szendvicseket, süteményeket, és ott közösen elfogyasztják. Azt hiszem, hogy ez halvány utánzata annak, ami az első keresztjének gyakorlata volt az első századokban. Asztal közösség. De nem csak az. Életközösség is. Miért életközösség? Azért életközösség, mert abban a korban, amikor az Új Szövetség könyvei keletkeztek, csak azt hívta meg valaki az asztalához, akivel életközösséget vállalt, akit vállalt, vagy annak a meghívását fogadta el. Az evangéliumok leírnak egy történetet, amikor Máté, vagy eredeti nevén Lévi, Jézus tanítványa lesz, nagyon föllelkesedik, tudjuk, mi volt az eredeti foglalkozása, vámszedő, adószedő, másképp nem örvendett nagy rokonszentnek honfitársai körében, az akkori APEH munkatársa. Csak a mai APEH ahhoz képest tisztességes intézmény, mint amilyen volt akkor a római tartományokban, ez az adószedő hivatal. És akkor Lévi meghívja a legújabb barátait, mármint Jézust, és a tanítványait hozzájuk együtt enni. Ott együtt esznek, isznak. Észreveszik ezt az írástudók és a farizeusok, akik nagyon vigyáztak a tiszta erkölcsökre. A törvény alapján már is felelősségre vonják Jézust. Hát nem tudod, hogy ezek bűnös emberek? Bemész hozzájuk. Megbotránkoztak. De mit fejez ki Jézus ezzel? Azt fejezi ki, hogy ő vállalja ezeket az embereket. Jézus nem tudta, hogy bűnös emberek? Dehogy nem. Én azt hiszem, hogy annál az asztalnál nem csak megtért vámszedők voltak, hanem Máté addigi barátai, azok is ott voltak, akik nem hagyták abba a sikkasztásokat. Nem tudom, Zákeus ott volt, de ő később tért. De Jézus vállalta őket. Ez az evangélium számunkra is. Ezért lehetséges az, hogy Jézus vállal minket. Vállal engem. Ez az ő kegyelme. Mit jelent ez a szeretet, az életközösség vállalása Jézus részéről? Azt jelenti, hogy szeretlek. Függetlenül attól, hogy milyen vagy. Függetlenül attól, hogy rongyos vagy, vagy jól öltözött. Függetlenül attól is, hogy milyen gondolataid vannak, hogy hogy viselkedsz, vagy mit tettél a múlt héten. Sőt, szeretlek annak ellenére, hogy nem vagy se kedves, se szép, hogy nem élvezem a társaságodat, nem vagy számomra kívánatos, és nincs semmi hasznom abból, hogy szeretlek. Vajon Istennek van haszna abból, hogy minket szeret? Szóval a kérdést is fölösleges föltenni. Abból az Isten szeretetéből csak nekem van haszna, nem neki. Ez egy egyoldalú szeretet. Erre utal ez a tábla, amit elmondtam, hogy Jézus asztalhoz telepedett a vámszedőkkel és egyéb bűnösökkel. Ezt a szeretetet adja parancsba Isten. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből is, teljes elmédből és fere barátodat, mint magadat. Lukács evangéliumából van az idézet, de ott az Ószövetséget idézi, az az írástudó, aki éppen Jézussal beszélget. Hát ez az agapé, de nincs vége. Asztal közösség. Az utolsó vacsorát sokan megfestették, biztos vagyok benne, hogy egyik festmény sem ábrázolja az eredetit, mert ez a festő, akinek látjuk itt az egyébként szép alkotását, nem volt ott, de Leonardo da Vinci se volt ott az utolsó vacsorán, talán az ő képe a leghíresebb. Nem is volt ilyen asztal abban az időben, mint amit itt láttunk, hanem nagyon alacsony, inkább úgy hozzá feküdtek az asztalhoz félkönyökre támaszkodva, és úgy költötték el a vacsorát. De pontosan az utolsó vacsora története utal arra, hogy miről van szó. Egy meghitt bensőséges közösségről. Az utolsó vacsora ábrázolja előre a megváltást, azt a titkot. Ott jelenik meg az a jelkép, amely Jézus megtöretett testére és kiontatott vérére utal. Hiszen azt mondja Jézus, hogy egyetek ebből mindnyájan, ez az én testem, mely ti értetek megtöretik. Igyatok ebből, ez az én vére, mely értetek kiontatik. Az agapé életközösség. A szeretet himnuszát felolvastam, egy részlete olvasható itt, nem olvassuk újra. De szeretném hangsúlyozni azt újra, hogy a szeretet himnusza Isten szeretetéről szól. Az elején már néhány passzusát kiemeltük, és láttuk azt, hogy a mi szeretetünk nem olyan. A mi szeretetünkről nem mondható el az, hogy nem keresi a maga hasznát, vagy hogy nem rója fel a gonoszt, vagy hogy mindent remél, és mindent eltűr. És az se jellemző rá, hogy soha el nem múlik. Bizony elfogy. Nézzünk egy példát arra, hogyan működik a szeretet parancsa. Itt is egy evangéliumi történetet olvashatunk. Jézus mondja el, és ennek a történetnek egy kis szeletét ábrázolja Rembrandtnak ez a festménye. Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották és meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Ez a történet eleje. Történetesen egy pap ment azon az úton. Hát a szent ember, nem? Isten szolgája. De amikor meglátta, elkerülte. Gondolom jó oka volt. Talán Isten tiszteletre sietett. Nem volt szabad elkésni. Lehet, hogy ő vezette a szertartást. Hogy neki kellett bemutatni az áldozatot. Nem állhat meg. Megy tovább. Azután egy lévita is odaért, tehát annak a törzsnek a tagja, amelyet Isten kiválasztott a pappi szolgálatra, és amikor arra a helyre ért, ő is elkerülte az összevert embert. Tehát nem jó belekeveredni ilyen dologba. Mi történik, amikor az utcán látunk valamit? Történik egy baleset, biztonságos távolból jobb megnézni. Oda menni? Hát ott esetleg segíteni kellene. Sokkal nehezebb dolog. De egy úton lévő samaritánus is odaért, gondolom egy kereskedő lehetett az is, mint az összevert ember. A samaritánusokat nem becsülték sokra a zsidók, se zsidók, se pogányok. Odaért, meglátta, megszánta, odament, olajat és bort öntött a sebeire, akkor nem volt penicillin. Gyógyszert használt, akkori gyógyszert, alkohol tartalmú, fertőtlenítőt, bort és olajat. És bekötözte a sebeket, azután feltette őt a saját állatára. történet folytatása már nem olvasható, de a kép ábrázolja, megérkezett egy fogadóhoz, egy szállodához. Itt a feje látszik a samaritánusnak, éppen cipeli le a szamáról az összevert embert, hogy aztán bevigye, átadja a fogadósnak, a szálloda vezetőjének, fizet is érte. Kívánatos volt számára ez az ember, a samaritánus számára ez az összevert ember. Hát egy összevert ember soha nem kívánatos. Nem csak véres, még mocskos is. És az ember a saját ruháját is összekeni, ha hozzányúl. Azután időt vesztett. Lehet, hogy sürgős üzleti úton volt. Most valamiről lemarad. Hát az üzlet életben nagyon fontos elsők között lépni. Nem? De ő ezt kockáztatta. Kitérőt tett. Késett. És még fizetett is. Vajon remélte, hogy visszakapja? Nem hiszem. Sőt, azt mondja a fogadósnak, nyilván már jól ismerték egymást, volt hitele a fogadósnál, hogyha még ezen kívül valamit ráköltesz, majd legközelebb, ha jövök, azt is megadom. Miért tette? Semmi élvezetet nem jelentett, semmi érdeken nem fűződött hozzá. Parancsra tette. Miféle parancsra? Belső parancsra. Nincs messze tőled az ige, írja Jeremiás, amelyet ma parancsolok neked. A te szádban és a te szívedben van. Hát ennek a samaritánusnak a szívében volt Isten parancsa, hogy szeresd fel a barátodat, mint magadat. A történet arra kérdése hangzik el, hogy ki az én fele barátom. Ezt kérdezi az írástudó. Erre mondja el válaszként Jézus ezt a történetet. Egy másik ember sose lesz hálás, nem tudja meghálálni. Úgy halványan a mi életünkben vannak olyan élethelyzetek, amikor úgy tűnik, hogy ez működik. Az anyák önzetlenek, amikor kisbabájuk van. Nem mind. Hát vannak, akik eldobják a csecsemőjüket, az újszülöttüket is. De azért sok esetben ez működik. Azután önzetlenül fölneveljük a gyerekeinket. De ha önzetlenül, akkor miért mondják mégis némelyek, hogy hát csalódtam, olyan hálátlanok a gyerekei. Hát aki úgy végzi a nevelés feladatát, hogy azt reméli, hogy majd visszakapja, jobb, ha hozzá se fog. Visszaadni a gyerekek soha nem fogják. Külön kegyelem, hogyha valakinek hálás gyerekei vannak, és én azt gondolom, hogy azért mindannyian átéljük a kemeleg jó pillanatokat, a gyerekeinkkel jó velük találkozni, eljönnek, elmehetünk hozzájuk, ez mind jó. De mindez nem azért a fáradtságért, áldozathozatalért kárpótlás, ami volt. Csak annak az agapé szeretetnek van értelme, mert csak az agapé szeretet, amely nem vár viszonzás. Senkinek semmivel ne tartozzatok, írja Pál apostol a római levélben, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek. És itt az agapéról van szó. Asztal közösség. Rembrandt csodálatos festménye, mindig meghatódom, amikor Rembrandt Jézus ábrázolásait látom. Nyilván személyesen Jézus földi testét ő sem látta. De én úgy érzem, hogy ahogy ő festi meg, ez a Jézus hasonlít leginkább az evangéliumok Jézusára. tiszta, határozott, szelíd. Szeretet van benne. Az Emmausi történet, amit látható. Ketten voltak, de nyilván otthon is volt még valaki. Így lehet, hogy hárman vannak, körül ülik az asztalt. Jézus van középen. A vele való asztal közösség akkor működik, ha ő van középen. Jelenések 3:20, nagyon fontos ige, Jézus szavai, de már nem a földön járó Jézusé, hanem a dicsőséges király szavai. A Jelenések 3:20 írja az egyik gyülekezetnek, a Laodiceainak. Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki megnyitja az ajtót, bemegyek hozzá. Vele vacsorálok, és ő én velem. Evangelizációs alkalmakon szokták idézni ezt az igét, sajnos sokszor a végét lehagyják. Igaz az eleje is, hogy Jézus zörget, kopogtat a szívünk ajtaján, és ha mi beengedjük őt az életünkbe, ő bejön. De mivel folytatódik? Azzal, hogy aki engem befogad, azzal én életközösséget vállalok. Jézus leghatalmasabb ígérete. Ennél több nincs, ennél nagyobb érték az életben nincs, mint hogy Jézus életközösséget vállal vele. Vele vacsorálok, és ő én velem. Meghitt együttlét kezdődik. Még az se számít, hogy milyenek a körülmények. Lehetnek kellemesek, nagyon jók, lehet egy adventi vagy karácsonyi családi asztal, ahova meghívjuk Jézust, láthatatlanul ott van, hozzáimádkozunk, neki énekelünk, jó vele és együtt, egymással együtt lenni. De Jézus ott van akkor is, amikor valaki alig tud beszélni. Emlékszem, hogy hozzám közel álló valakire nem tudott beszélni, az orrüregi rák a felső szájpadlását is tönkretette már. De azt imádkozta, hogy Uram, köszönöm, hogy a nevemen szólítottál. Ott volt Jézus. Életközösségben egy halálos beteggel. Vagy egy romániai börtönből szabadult ember, történetesen román, mi a magyarokat ismerjük jobban, Viski Ferencet és társait, kiszabadulva a börtönből, éppen elhaladt amellett a börtön mellett, ahol ő éveket töltött, nagyon keserves körülmények között. Felfakadt a szívéből a hálaima. Uram, köszönöm neked azokat a csodálatos éveket, amelyeket itt együtt töltöttem veled. Milyenek voltak azok az évek? Megaláztatás, testi és lelki szenvedés, de az Úr ott volt. Életközösség vele. És ez a legtöbb, amit mi kaphatunk. Na, hogy kerül ide ez a görög dínye? Azt szeretném hangsúlyozni, hogy az agapé nem az érosz és nem a filia helyett van, hanem élőbbé és tartóbbá teszi, tartósabbá teszi az agapé, az éroszt és a filiát. Volt örök dínje az idén? Volt. Ki nem evett görög dínyét? Ezzel 2008-ban senki nem jelentkezik. Azt már nem kérdezem, hogy jó volt? Hát persze. Mi jellemző a görög dinnyére? Hát először is nagyon finom, de hogyha meghámozzuk, és úgy tesszük egy tárra, akkor hamar tönkre megy. A vastag héja a védőburka. Az érosz védőburka a filia és az agapé. Mert van itt egy sárga dinnye is, ha valaki nem szeretné a görög dinnyét, az is kifejezi ugyanezt a hasonlatot. Tehát erről van szó. Igen, Isten megajándékozott minket szeretettel, ennek három rétege van. Élvezhetjük egymást. Kölcsönös lehet a vonzalmunk, az egymás iránti szeretetünk, de igazán az agapé védőburkában érvényesül. Agapé, de honnan vegyem? Van egy vigasztaló ige, római levél, 5. fejezet, 5. verse. A reménység meg nem szégyenít, mert szívünkbe áradt az Isten agapéja a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Kinek adatik a Szentlélek? Annak, aki odaadja az életét az Úrnak. Péter mondja el egyik prédikációjában, apostolok cselekedeteiben olvasható. Erről tesz bizonyságot a Szentlélek is, mondja Péter, akit azoknak áld az Isten, akik néki engednek, akik beengedik az életükbe, akik megnyitják neki az ajtót. Karácsony közeledik, advent van. Sürgesen mondom, hogy ez a szó, hogy advent, nem azt jelenti, hogy várakozás. Tévesen néha még lelkészek is ezt állítják. Azt jelenti, hogy eljövetel. Veni, vidi, vici, mondja Julius Cézár, jöttem, láttam, győztem. Venite adoremus, jöjjetek hívek. Advent eljövetel. Jézus eljövetelének a várása. Karácsony megelőző időszak. Jézus első eljövetele az ő születése. És mélyen véssük a szívünkbe, hogy a karácsony nem fenyő ünnep. Nem a bevásárlás ünnepe, állítólag egy cég. Ezt hirdeti. Botrány. Hanem karácsony Jézus születésének az ünnepe. Az első eljövetelé. De várjuk a másodikat, hiszen megígérte. Amikor dicsőséges királyként jelenik meg, ez Simon András egyik szép rajza, karácsonyra utal, Mária ölében ott van a kisded. János apostol szövege, szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent. Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet. Eredeti szövegben, mert az Isten agapé. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldt el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Miért tette ezt? Nem érdeke nem fűződött hozzá. Ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Tartozunk azzal. Nem megy? Mi a titka? Engedelmesség Istennek, és akkor szívünkbe árad az Isten szeretete. A Szentlélek által, aki adatott nékünk. Most már nem mondom, hogy tegyetek kérdéseket a dobozba, nincs is doboz. Tessék figyelni az egyházi sajtót, a Bibliai Házassággondozó Szolgálat honlapját is. Igyekszünk minél több egyházi újságban meghirdetni a tavaszi programot, milyen is kialakul. Mindenkinek áldott Krisztus születésnapi ünneplést kívánok családi körben. Úgyhogy az Úr Jézus legyen ott a középpontban. Néha azt gondolom, jó lenne föllázadni a bevásárlási láz ellen. Hiába nincs pénzük az embereknek karácsonykor, akkor is vásárolnak. Nem semmi értelme. Isten velünk, viszontlátásra!